Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy pillanatot csendesedjünk el, és kezdjük el az alkalmunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg a mi együtt létünket az 512. dicséret éneklésével. Az 512. dicséretet, Sámuel imádságát imádkozzuk együtt, egy szívvel és egy lélekkel. Így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Énekeljük mind a 6 versét a dicséretnek.
És mindörökre nő. Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk, rád hallgatunk, nézünk, ülj le és beszélj. Tápláld égő vágyunk, hogy téged imádjunk, mozgó szívvel áldjunk, szeretetedért. Gyermekednek szólíts, tisztogatva gyógyíts, vigyél oda, hol nincs bűnkén pusztulás. Látogasd meg néped, oszlasd a sötétet, szívünkben az élet, te légy jó Urunk.
Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és folytassuk az énekben mondott imádságot. Mennyei édesatyánk, olyan nagy vágy van a szívünkben, arra, hogy szólj, hogy a te szavad legyen gyógyító ír, hogy legyen életnek beszéde számunkra is, akik most itt vagyunk együtt, akik eljöttünk, hogy ezeken az estéken, ezen a héten különös módon is figyeljünk most rád. Köszönjük neked, hogy a te szavadat, igédet Jézus Krisztusban nekünk adtad, benne testet öltött a te szereteted, a te örökkévaló kegyelmed, hiszen kegyelemmel és igazsággal volt telve, amikor itt járt közöttünk, és köszönjük, hogy a te szent lelkeddel most is megszólítva ugyanezt tapasztalhatjuk meg. Énekeltük, hogy arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, jöjj közénk. És azt vallottuk, azt énekeltük kimondott szavakkal, de talán a szívünkben is már, hogy rád hallgatunk, és rád nézünk. Urunk, szeretnénk ezt valóban megtapasztalni, szeretnénk ezt megélni, és ezért kérünk téged, hogy munkálkodj, mert rólad, ha fennszóval beszélnek is, szólnak is, mit sem ér, fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Csak akkor történnek csodák, akkor történik változás, ha te magad nyitod meg a szívünket, az értelmünket, és te magad szólsz egyszerű emberi szavakon keresztül. Úgy szeretnénk kérni téged, hogy munkálkodj, mert nélküled semmit nem ér az együttlétünk, semmit nem érnek a szavaink, a vágyaink. Kérünk téged, hogy legyen ez a hét a te szeretetednek, munkádnak az élet tere, ideje, lehetősége az életünkben. És Urunk, te látod, tudod, hogy honnan jöttünk, hová tartunk. Te tudod, kik vagyunk, mi van a szívünkben. Te tudod, hogy mi mindent kell helyreállítani, te tudod, mit kell meggyógyítani. Te tudod, miből kell bennünket kivonnod, kiszabadítanod, és te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Kérünk, személyesen szólj hozzánk, minnyájunkhoz, és add, hogy a szavad által valóban történjen mindaz, amiért elküldted a te igédet. Kérjük, cselekedj lelkeddel közöttünk bennünk, és tapasztaltasd meg jelenléted áldását velünk. Így kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Szeretett testvérek, nagy öröm, hogy itt lehetek újra a testvérek között. Már jártam itt, örülök annak a megújulásnak, aminek csak részeit, vagy csak éppen részleteit látom most. De igazán a szívemben, és azt gondolom, hogy minden lelkipásztor szívében az él, hogy a gyülekezet is épüljön és elevenedjen, és a gyülekezet is megújuljon. Hiszem, hogy ezért is készítette Isten ezt a hetet, és hiszem, hogy Isten lelke által ez lehetséges. Ezzel a nyitottsággal hallgassuk Isten hozzánk szóló üzenetét. Egész héten át egyetlen versről szeretnék szólni, Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetéből, az 55. fejezetnek a 3. verséből. Így szól az ige, és ennek most az első felét szeretném majd újraolvasni, és erről hirdetni azt, amit Isten lelke által megértettem. Így szól Isten üzenete hozzánk. Figyeljetek rám! Jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Egy nagyon kedves bibliai ige, teljes fejezete az, amelynek az első feléből ez az ige elhangzott. Számomra nagyon kedves és sokszorosan megszólító ige ez, és azt remélem, hogy ennek egyetlen mondata, bár azt javaslom mindenki számára, hogy a teljes fejezetet olvassa el, mert ennek az összefüggésében lesz igazán ragyogó és érthető az, amit most felolvastam, de ez az egyetlen mondat is, ha kibomlik előttünk ezen a héten, gazdagabban megyünk el, mint ahogyan jöttünk. Egészen biztos vagyok benne. Hiszen ami gazdag Urunk szeretetéből szólal meg, és készítette számunkra ezt az üzenetet is. Egy olyan üzenet hangzik most egész héten, ami én hiszem, hogy fordulatot hozhat az életünkben. Alapvető fordulatot. De az, hogy ezt a fordulatot jól érzékeljük és lássuk, különös, de először arra kell tekintenünk, hogy mi magunk hogyan és miként is gondolkozunk, milyenek vagyunk mi emberek, és ebből az állapotunkból hogyan és miként akar bennünket Isten átformálni, átalakítani, és egy helyes irányultságra elvezetni. Hiszen ez az egész üzenet arról beszél, hogy mi az, amely Isten szerint helyes az ember számára. Mi az, ami felé, ha az egész élete, a lelke, a dolgai, a vágyai, a céljai, az élet tevékenységei irányulnak, akkor ez valóban Isten szerint való. Ahhoz, hogy ezt lássuk, szeretném onnan indítani, ami közelebb van hozzánk, és majd látni fogják a testvérek, hogy mégis milyen döntő fordulat az, amiről itt az ige beszél velünk. Nézzük meg önmagunkat egy pillanatra. Mi az, ami az életünk egyik legnehezebben elviselhető állapota? Lehet, hogy a testvérek most sorolnának különféle dolgokat, azt nagyon nehezen viselem. És akkor ide most betehetnék ki, hogy mit szokott nagyon nehezen viselni. És biztos vagyok benne, hogy a testvérek ezt tudnák mondani, hiszen mindjárt életének vannak ilyen részei. Most szeretnék egyet idehozni, és azt gondolom, hogy ez nagyon találó mindnyájunk életében, lehet, hogy egyikünk esetében jobban érzékelhető, már másikunk esetében kevésbé még, de minden ember számára az egyik legnehezebben elviselhető állapot, amikor tekintetbe se veszik. Amikor tekintetbe se veszik. Amikor figyelembe se veszik. Figyelembe se veszik őt, az ő személyét, figyelembe se veszik azt, hogy mit érez, figyelembe se veszik azt, hogy mi fáj neki, hogy mi fontos neki, figyelembe se veszik, hogy mire gondol, hogy mi a véleménye, hogy mi a szándéka. Nem tudom, hogy most, ha lehetne erre válaszolni, ki mit mondana, igaznak tartja azt, amit én most megvallottam. Hogy nagyon nehéz állapot ez, amikor figyelembe se vesznek. Mondhatjuk ezt sok oldalúan, több oldalról megközelítve, mondhatjuk úgy, hogy átnéznek rajtam. Olyan, mintha nem is lennék. Ott vagyok valakivel együtt, de figyelembe se vesz, egyáltalán nem szempont számára a személyem, az életem, a gondolataim és semmi. Átnéz rajtam, levegőnek néz. Ugye ez ugyanaz a kifejezés, csak egy szinonim kifejezésével. Gyakorlatilag nem számítok a másiknak. És ha nagyon őszinték vagyunk, és a szívünkre tesszük a kezünket, akkor biztos el tudjuk mondani, hogy bizony vannak ilyen történései az életünknek, ilyen állapotai, érzései, lehet, hogy éppen most érzünk ilyet, Nem mindenkivel kapcsolatban, de valakivel. A nagyon fájó, fájdalmas az, amikor a legközvetlenebb közelben lévőkkel tapasztalunk ilyet. Amikor mondjuk egy gyermek úgy nem figyel már a szüleire, hogy semmibe se veszi őket. És ezt sorolhatom tovább, ha egy rokoni kapcsolatban egy feleség semmibe veszi a férjet, vagy a férj a feleséget. És most ki ezt mind-mind végig gondolhatja a látásában, mit lát maga körül, vagy akár a saját életében mit tapasztal. És azt gondolom, hogy mindnyájunk életének vannak ilyen pillanatai, ilyen érzései, amikor ez nagyon fáj. Hányszor kiáltott már az életünk, szinte felsóhajtva, felkiáltott azért minden gesztusunkkal, minden pillantásunkkal, minden szavunkkal. Hányszor kiáltottunk éppen ezért így, hogy figyeljetek rám! Figyeljetek rám! Öt gyermeket ajándékozott Isten nekünk, és tapasztaljuk azt az öt gyermek esetében, amikor együtt ülünk az asztalnál, hogy hogy és miként vágnak egymás szavába. A szavaik mondják, figyeljetek rá, most én beszélek. Lehet, hogy másoknál ilyen nincs. Nálunk van. Figyeljetek rám, mert én kezdtem el, mondja az egyik. Hogy mondjam végig, ne szólj bele. Most rám figyeljetek. Mert ugye azért, ha heten vagyunk együtt, egy asztalnál ott mindenkinek lenne, meg van mondani valója, nem olyan egyszerű az érdek érvényesítés, hogy ezt szokták mondani. És nem is olyan egyszerű hallgatni, ha egyszerre mindenki beszél. Úgyhogy valami rendet kell szabni benne. De azt gondolom, hogy talán mi is voltunk már ilyen szituációban, amikor kiáltott minden, hogy figyeljetek rá. Persze ennek különböző formái vannak, nem biztos, hogy kiált a mi életünk, nem biztos, hogy abban az állapotban vagyunk, hogy erre fölhívnánk mások figyelmét. Lehet, hogy az kiált, hogy már nem tudunk szólni. Az beszédes jel, hogy már szólni sem tudunk, mert annyira fáj, hogy senki tekintetben nem vesz, hogy nem figyel ránk. Mert mindnyájan azt szeretnénk, hogy észrevegyenek. Mindnyájan azt szeretnénk, hogy valahol a vágyaink egyszerű, nem is biztos, hogy fenkölt, vagy nagyon-nagyon nagy vágyak, de a vágyaink valahol teljesüljenek. Arra vágyunk, hogy amit mi szeretnénk, az valaki számára igazán fontos legyen, mert olyan egyedül érezzük magunkat benne, olyan nehezen tudjuk együtt másokkal ezt megvalósítani, olyan nehéz egyedül lenni, és olyan kevesebb vannak, akik mellénk állnak. Egyébként szomorú tapasztalásom ez, hogy valahogy Magyarországon mi magyar emberek ebben is valami terhet hordozunk. Nem nagyon tudunk egymásra figyelni. Sőt, néha, amikor figyelünk, csak irigykedve figyelünk a másikra. Nem tudunk a másikra úgy figyelni, hogy az ő vágyait, vagy az ő ajándékait, vagy az ő dolgait örömmel fogadnánk. És amikor ott van a szívünkben ez a vágy, hogy figyeljetek rám, ott van a szívünkben ez a vágy, hogy vegyetek észre, hogy valamilyen értelemben tartsatok fontosnak, hogy törődjetek velem, akkor ebben ott van egyfajta szomjúság, egyfajta éhség is, ami nem talál igazán megelégülést. Mert még ha figyelnek is ránk, az sem mindig elégít meg minket. Ha tekintetbe vesznek, sem biztos, hogy azért, mert valaki figyel, azért abból már számunkra igazi öröm fakadna. De most menjünk egy kicsit tovább, és most nézzünk körül a világban. Ha a világot tekintjük, a világ dolgait, a világban lévő dolgokat, tehát nem arról szól a világ is. A világ szinte kiáltó jelszavaként a reklám világa nem arról szól, hogy figyeljetek rám. Milyen célja van ennek? Nyilván az a célja, hogy figyelj és fizess. Hát az összes reklámnak tulajdonképpen ez a célja. Hatalmas multireklámok, meg egészen kicsik is, médiákban mindenütt, ahol csak elképzelhető módon lehetséges, arról beszél minden, hogy mindent a szemnek, a látványnak, hogy figyeljünk, hogy figyelmesek legyünk, hogy odafigyeljünk erre, arra is a következőre, és tulajdonképpen emiatt, ha megnyerték a figyelmünket, akkor bemegyünk abba az utcába, ahol be akarnak vinni bennünket, ha most még radikálisabban fogalmazom, behúznak a csőbe minket, és amikor megyünk már, és ez már a figyelmünket felkeltette, ez és az is még a következő, akkor arra nézze már szinte automatizmusként, na ezt fogom választani a polcról, na én is ki fogom ezt próbálni, ha már ezt hirdetik nekem, akkor én is ezt az utat fogom járni, és mondhatom tovább. Ugyanez van e világnak a tendenciáiban. Figyeljetek rám, mindent a szemnek, mindent a látványnak, hogy megragadják, megfogják a figyelmünket. A fogyasztói társadalomnak ez a jelszava, hogy figyeljetek, lássatok, megmutatjuk nektek, mit kell megvennetek, mivel kell élnetek, mivel lesztek teljesen álságosan boldogabbak. Mert ha az a tiétek, akkor ez a tiétek lehet. Ez a fogyasztói társadalmi jelszava. És ott a kínálat, legyen ez és az is az enyém, a tiéd. Fizess és szerez. Fizess és szerez. Milyen jó lesz akkor neked, ha mindez a tiéd. És mi a vége? Ebben is legyünk őszinték. A vége üresség és kielégületlenség. Mert lehet, hogy megnyerem, de azt, amit kínál, sosem adja úgy. Ez egy mérhetetlen becsapás, és ennek mérhetetlen súlyos terhei vannak rajtunk. És azt mondtam, hogy kell erről egy kicsit beszélnem. És már úgy érzem, hogy a hangsúlyában túl sokat beszéltem. De éppen ezért, hogy ezt látjuk, vagy ezt tapasztaljuk, legyen most egyértelművé számunkra Isten igének mérhetetlen gyógyító, bátorító, szabadító, erőt adó üzenete. Mert a világ mindenség ura, a világ mindenség mindenható ura azt mondja nekünk, azt mondja nektek, együtt minnyájunknak, figyeljetek rám. Ezt mondja az Úr. Figyeljetek rám. És én teljes szívem örömével, a megtapasztalás nagy ajándékával hirdetem, hogy az életem és az életünk fordulatot vesz. Amikor ezt a figyelem felhívást egyszer az ő szeretete által, az ő vonzó, bennünket megragadó szeretete által megértjük, és a tekintetünket őrá szegezzük. Egész héten ezt szeretném, hogy figyeljünk rá, hogy ráfigyeljünk, mert az életünk döntő, alapvető, meghatározó és mindent átható szemlélete, irányultságának kérdése ez. Mire figyelünk? Kire figyelünk? Kire nézünk? És mit nyerhetünk el? Mert a hatalmas, dicsőséges Isten azt mondja, figyeljetek rám. És ebben a pillantásban, ebben a figyelemben ott az élet. Ott az élet. A valódi, a teljes, a boldog emberi élet. Amelyben nem én vagyok a középen, és nem a körülöttem lévő világ, hanem a mindenható Isten. És ha őt látom, ha őt ismerem meg, az örök életet ismerem meg, a valódi életet ismerem meg, és erre van igazán szükségem. Mert testvérek, amióta az ember, és amikor az ember, mert az első eset, bűneset folytán így indul, és így halad az emberiség sorsa, amióta az ember és amikor az ember figyelmen kívül hagyja Istent, ez éppen más, mint az élet, mert ez éppen a halál állapota. A Szentírás világosan azt mondja, hogy amikor elszakad az ember tekintete és igazán élete az Istentől, amikor másra kezd el figyelni, megjelenik az életében a halál. Megjelenik az életében a pusztulás, megjelenik az életében a rontás és a rombolás. Megjelenik az, ami miatt mi megnyomorított életű emberek vagyunk. Mert nem vesszük tekintetbe, nem vesszük figyelembe az Istent. Amióta másra figyelünk, azóta az életünk üres. Sőt, megtelik hamis tartalommal, újra mondom, a pusztítás erőivel. De most ezen a héten, ezen a mai estén, és egész hetünkön arra indít bennünket az Úr, hogy figyeljünk rá. És hagyj olvassam azt az üzenetet, amit Ézsaiás próféta átad Isten lelkétől ihletve ennek az igének a kibontásaként, ennek az igének a fényében is más helyütt, csodálatos módon itt Ézsaiás próféta könyvében azt mondja az Úr, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, és nincs más. Nézzétek, aki hív, nem önmagáért hív, hanem azért hív önmagához, hogy téged szabaddá tegyen. Nem azért hív, hogy valamit elvegyen tőled, legalábbis olyat, ami érték lenne, hanem azért hív, hogy odaadjon neked olyat, amivel valóban gazdagodik az életed, amivel megelégít téged. Mert megelégítést ígér. Ha elolvassuk az Ézsaiás proféta könyvének 55. fejezetét, azzal kezdődik, ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, folytatja és érkezik odahoz az igéhez, amit most alapigeként olvastam. Igen, megelégítést ígér. Ingyen. Nem azért, mert te valamit fizethetsz érte, hanem azért, mert ő drága áron megszerezte ezt neked. És azt kínálja, hogy a te szíved, a te életed megelégedjen. Hogyan? Hogyan nyerheted ezt el? Hogyan nyerhetjük ezt el? Önmagát bemutatva, és ezáltal szabadulást ígérve. Önmagát bemutatva. És hagyd tegyen föl ezt a kérdést, igazán ismered-e, kicsoda az az Úr, aki hozzád fordul? Igazán tudod-e, hogy milyen hatalmas, dicsőséges, szent és igaz az az Isten, és milyen szerető, kegyelmes Úr ő, aki hozzád fordul. Igazán ismered-e? Ezért hív, ezért mondja, rám figyeljetek, és megszabadultok. Mert az igazság, Jézus szavai mondják ezt, a valóság szabaddá tesz titeket. Ha megismeritek őt, és annak ismeritek meg, aki ő valójában, szabaddá lesztek önmagatoktól, szabaddá lesztek az ő számára, szabaddá lesztek arra, hogy azt az életet éljetek, amire ő titeket megteremtett, és amelyre újjá teremt titeket. Rám figyeljetek, szabadulást és szabadságot ígér. Szabadulást. Figyeljetek rám. Miért szabadulást ígér az Úr? Egyszerű az oka. Azért, mert rabok vagyunk. Önmagunk rabjai. Azért, mert pont az a mi nyomorúságunk, hogy önmagunk körül forgó életet élünk. Önmagunkkal telt életet élünk. Az a nyomorúságunk, hogy nem vezérel más bennünket, mint ez, hogy figyeljetek rám. Hogy engem vegyetek figyelembe. Hogy én legyek valaki. Hogy én legyek a középen. Nem azért van baj velünk folyamatosan, mert ez nem valósul meg. Nem azért van baj egy házasságban, mert az egyik fél mindig azt érzi, hogy nekem nem adja meg a másik, amire szükségem van. Jegyes beszélgetésben, amikor készülünk a mennyegzőre, akkor többször elmondom azt a gondolatot, amit nem a magam szívéből veszek, én magam is tanulom és tanultam. Meg szoktam kérdezni, és furcsa a válasz. A válasz utáni én válaszom még inkább, amikor azt kérdezem, hogy szeretnének-e boldogok lenni. És akkor azt válaszolják, hogy igen, természetesen. És akkor azt szoktam mondani, akkor ne házasodjanak össze. Na hát ezen a ponton teljesen, azt mondjam, hát ezért jöttünk ide. Hát még a lelkész is ezt mondja. Hát ma már a lelkész is ezt mondja, hogy ne házasodjanak össze. Azt szoktam mondani, hogy ne házasodjanak, ezért ne házasodjanak össze, hogy boldogok akarnak lenni. De van egy másik ajánlatom. Azért házasodjanak össze, hogy boldogítsanak mást, tudnék a társukat. Ne boldogságot keressenek, hanem boldogságot adjanak. Na ezért érdemes összeházasodni. Hogy én boldogító társa legyek a másiknak. Mert ez egész más. Ez arról szól, hogy nem venni akarok, hanem adni. Nem azzal megyek bele egy házasságba, hogy, és ezt is elmondom sokszor, bocsánat, ha így fejezem ezt ki, hogy koldusa vagyok a szeretetnek, rabja vagyok annak, hogy engem szeressenek, nem ebben megyek bele a házasságba, mert akkor valami módon egy nagy tragédiának nézek elébe, mert az a nehéz ebben a dologban, hogy a másik is koldus. És ha két koldus összeházasodik, már bocsánat a képért, akkor értjük jól, testvérek, hogy az egyik koldulja a másikból, amilyen nincs, meg a másik is koldulja az egyikből, amilyen nincs. És a vége micsoda? Hogy bejön egy harmadik koldus, akire úgy tekint egy bizonyos pillanatban az ember, hogy hát, ha ő meg tudja adni nekem. Testvérek, Jézus szava igazak. Jobb adni, mint venni. Nagyobb boldogság adni, mint venni. Ismerjük ezt a nagyobbat? Ismerjük ezt a többet? És hova vezet ez el bennünket? Oda, ahova az elején mondtam, rabjai vagyunk önmagunknak. Nincs miből adnunk. Csak koldulni akarunk. Hogyan tudunk mi boldogítani? Nem boldognak lenni? Úgy, hogyha bennünket az az Isten tett boldoggá, aki egyedül valóban meggazdagíthat, mert a forrás ő. Mert nem véletlenül mondja a Zsoltáros, minden forrásaim te benned vannak. Szeretetet mi nem önmagunkból csiholunk ki, mert tart egy darabig véges, de mit mond az Úr szeretetéről? A páli kijelentés, a szeretet soha el nem fogy. Az övé, nem az enyém. És akkor tudok szeretetet adni, hogyha én is ebből a kútfőből merítek. Akkor tudok én adni, ha van miből, ha van rávaló. De ehhez meg kell gazdagodnom. Ehhez valóban én forráshoz kell, hogy találjak, mert nem tudok magamból adni. Rám figyeljetek. Ezért mondja az Úr, rám figyeljetek. És én megszabadítalak titeket, megszabadítalak benneteket önmagatok körül forgó életetekből. Mert ennek vannak ám jellemzői, jellemvonásai, mit jelent ez az önmagunk körülforgás. Így fogalmaz olyan szép ez a kifejezés, még a föld legvégéről is. Vagyis azt mondja, hogy akármilyen messze vagyunk, a feltekintés rá lehetőség és szabadulást jelent a rabságból. Akármilyen messze vagyunk is, a föld legvégső határán is, az Úr ott is Úr, és ő hozzá akkor is ott is lehet folyamodni. Igen, szabadulást jelent a rabságból, mert robok vagyunk. Rabjai vagyunk önmagunknak, rabjai vagyunk az indulatainknak, a vágyainknak, kicsi gyermekkorunk óta. Rabjai vagyunk. Nézzük meg ezt is. A gyerekek a saját gyermekkorunk világából, hogy ez így van. Rabok vagyunk. Mert nekünk az kell, nekünk így és nekünk úgy. És ha nem elégül meg, hisztizünk. Amikor növekszünk, akkor már másként hisztizünk. De ugyanazt csináljuk, felnőtt fejjel is. Rabok vagyunk. Nem vagyunk szabadok. Rabok vagyunk, és az az igazság, hogy ezt is nehéz belátni. Nehéz elfogadni, hogy még a nevelés is csőd, és az önnevelés is csőd. Nehéz belátni, hogy nem tudjuk magunkat megváltoztatni. És nem tudjuk a körülöttünk lévőket sem megváltoztatni. Mert azt mondjuk nekik, hogy ne viselkedj, ezt ne csináld, ne csak magadra tekints, a másikra is. Hadd kérdezzem meg most, majd mindenki magába válaszoljon, a gyermekei esetében, vagy unokák esetében ez megvalósul, ezt mi elmondjuk? Csak akkor, amikor egy süteményes tárol venni kell, melyiket fogják elvenni a gyerekek? Figyeljük már, hogy vedd figyelembe a másikat. Nem mondom, hogy ne neveljük a gyerekeinket. Csak azt az egyet ne vegyük soha figyelmen kívül. Ne terelj el a figyelmünket a kísértő. A gyermekeinknek nem jól neveltségre, hanem újjá születésre van szükségük. Testvérek. Nem azt mondta az Úr Jézus Nikodémusnak, és nem azt mondja nekünk sem, hogy legyetek egy kicsit jobbak. Egy kicsit illőbben viselkedjetek. Figyeljetek jobban oda a szabályokra. Tartsátok meg jobban azt, amit itt és ott hallotok. Hanem azt mondja, a szükség nektek újonnan születnetek. Mert erre a világra mi megszületve nem jutunk el oda, hogy azzá legyünk, akivé lennünk kell, mert a bűnre születtünk. Bűnben melengetett az édesanyánk, és vétekben fogantattunk. És ez nem rossz látlelet, ez nem egy olyan beszéd, amivel most ünneprontó szeretnék lenni, ez a valóság. Ezért nem működik, ezért nem megy, amit az emberek maguk akarnak megvalósítani. De ez a felülről való születés, ez nem csak szükséges, hanem lehetséges is. Mert Jézus Krisztusban Isten ezt hozta el, hogy akik befogadták őt, azok felhatalmazottan Isten gyermekei legyenek. Halálból életre jutottak, halálból életre feltámadottak, új életet nyert emberek legyenek, mert rabok vagyunk. Amikor döntünk egy-egy szituációban, akarunk, elhatározunk, be kell látnunk, hogy önmagunktól nem megy. Nem megy. Minden, aki bűnt cselekszik, mondja Jézus, szolgálja a bűnnek. Szolgálja. Rabja a bűnnek. Ugyanitt mondja azt, amit idéztem már, az igazság azonban és a fiú, ha szabadít, valóságosan szabadok lesznek. Igen, rabok vagyunk, de nem csak az indulatainknak, az élvezett vágyunknak is rabjai vagyunk. Igen, a börtönbe zárattunk akkor, amikor meg akarjuk elégíteni a vágyainkat. Ott vagyunk, ahol van valami fajta kicsiny, ideig, óráig való gyönyörűsége a bűnnek, ugye így mondja a Biblia, hogy van ilyen, és ott vagyunk sokszor, ahogy még egy ideig, óráig tartó gyönyörűsége sincs, csak fájdalma. Csak azzal nézünk szembe, hogy nem tudunk egyszerűen úgy élni, hogy az mások, meg magunk számára jó legyen. Hogy körülöttünk megfagy a levegő. Hogy a velünk találkozó emberek is, meg mi is állandóan csak panaszkodunk, állandóan csak a bajainkról beszélünk, nem tudunk felszabadulni. Ott van a muszáj börtöne, amiben a dolgokat csinálni kell, nem tudjuk abba hagyni, mennyi ilyen van a munka muszája, a szólás muszája, hány ember van, aki nem tudja abba hagyni a beszédet. Hiába szólnak, hogy ne beszélj már, valaki előttem van most egy kémelő, felesége mindig mondja, jaj, hagyd már abba, mondja a férjének, ugye ilyen itt nincs, csak néhol másokig Budapesten vannak ilyenek, de ezért ez is megdöbbent, amikor valaki már úgy érzi, hogy nem tudja abba hagyni. Hagyd már abba, nem tudja abba hagyni. Csak mondja, csak mondja, csak mondja. Hogy azt mondja, tedd le, légy szíves, most már ne csináld. Nem tudja letenni. Már se ereje, se igazán rávaló energiái nincsenek, de csinálja, csinálja, aztán összeomlik. És hiába mondták, hogy hagyd abba, nem tudja abba hagyni. Nincs munkakényszer. Persze most mondhatnák a testvérek, hogy de jó lenne néhány olyan embernek lenne munkakényszer, aki meg semmit nem csinál. Mert ez is ugyanúgy börtön, amikor az ember a semmit tevés börtönébe van. Nem is tud semmit sem, nem is akar semmit sem. Ez is ugyanúgy börtön. De ezek két oldalán a dolgoknak, és közte sok-sok széles módon ott van az a sok baj, sok nyomorúság, ami bennünk van. A kritika börtöne. Hányan vannak testvérek, akik nem tudják abba hagyni a kritizálást? Gyerekkorom fiatal éveim egyik nagy terhe volt ez, amikor olyan iskolatársakkal voltam együtt, akiknek nem volt más tulajdonképpen gondolatuk, mint az, hogy kritizálták a másik, amiről nem tehetett, alakját, haját, ruháját, tanulását, képességeit. Rettenetes ebben benne lenni. Én úgy éreztem, hogy hogy szinte fölemésztődöm, mondtam, hogy hát mit foglalkoztat ez benneteket annyira? Hát adjatok hálát azért, amilyenek vagytok, meg köszönjétek meg a másikat, hogy annak meg az az ajándéka. De mit ki? Állandó kritika. Állandó kritizás. És nem tudja abba hagyni. Mindig kritizál. Börtön, fogság, rabság. Csak példákat mondok, és ennél sokkal szélesebb ez a problémakör. A beszédnek, nem csak a folyamatos beszédnek, hanem a tisztátalan beszédnek a rabsága. Hihetetlenül beszélnek ma az emberek. Nem tud, csak szinte károló módon megfogalmazni valamit. És nem tudja abba hagyni. És sorolhatom a szenvedélyeket, nem tudja letenni a poharat, tudjuk jól. Nem tudja abba hagyni ezt vagy azt. Mi minden jelzi, hogy Isten igének igaza van. Szabadítóra, szabadságra, szabadítóra van szükségetek. Előttem van egy beszélgetés, keresztelős család jött el fasorban egy évtizeddel ezelőtt talán már, és nagyon sok család között leültek az első sorba, azt érzékeltem rajtuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon elmennének innen. Fogalmuk nincs, hogy minek kellett idejönni. És ugye, ahogy a tekintetüket láttam, az volt, hogy hagyja már abba ez a lelkész ezt, mert már nem bírjuk tovább. Fölállunk, azt kimegyünk. Mit beszél itt ez nekünk? Keresztelni jöttünk, keresztelje meg a gyerekünket, aztán hagyjon minket békén. Körülbelül ez volt a magatartás. És nagyon rossz volt látni őket, mert a többi család nyitottabban figyelt. És az evangéliumot igyekszem ilyenkor elmondani, és éreztem, hogy itt nagyon nehéz ez a teher, és akkor nem tudtam mit tenni, miközben beszélem kellett, fölfohászkodtam a szívemben. Egyetlen mondat, hogy Uram, könyörülj, tégyen engem is szabadtál, hogy itt tudjam mondani. És fölszabadított. Olyan különös áldást adott az Isten, hogy arra lettem figyelmes egy idő után, hogy ez a már alig ülni tudó férfi egyszer csak a tekintetét rám meresztette. Le se vette onnantól kezdve rólam. És amikor figyeltem, akkor éreztem, hogy figyel, de miért? Mert a szabadítóról beszéltem. A szabadságról beszéltem. Arról, hogy szükségük van a gyermekén és nekünk is. És ők voltak azok, akik ott maradtak a végén, a többiek már elmentek, és odajött hozzám, és azt mondta, ne haragudjon már, tiszteltes úr, beszéljen már nekem még erről a szabadítóról. Mert szükségünk van, a játék rabja vagyok. Meg a testvérem is. Az összes pénzét már odaadta. Nem tudja abba hagyni. Hogy lehet ebből kijönni? Mennyi fogság? Igenis, szabadítóra van szükségünk, és a szabadító eljött. Hol találjuk meg? Kiben? Ő benne, az ő megismerésében. Így mutatkozik be a mi dicsőséges Urunk az ő népének, az ószövetségi népnek. Amikor a Sínai hegyen odaadja az ő útmutatását, a 10 igét, a 10 parancsolatot, emlékezzünk rá. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgaság házából. Hogy mutatkozik be az Úr? Én vagyok az Úr, a te szabadítód. Én vagyok a szabadító Isten. Figyeljetek rá! És látva a szabadító Urat, átélhetjük, átélhetitek, hogy van szabadítás, van szabadulás, mert van szabadító. Bemutatkozik a mi Istenünk, személyesen mindnyájunknak. És nem tudom, hogy el tudod-e mondani, én megvallottam most nem is olyan régen egy közösségben, és lezárom most ezzel, amikor arról kérdeztek, hogy, vagy beszélgettünk, hogy lehet-e Istent látni. És azt mondtam, hogy igen. Hát ezen aztán meghőköltek nagyon, ilyet hogy mondhat meg a lelkész. És mondtam, hogy igen, Isten bemutatta magát. Jézus Krisztusban lehet látni Istent. Egyedül ő benne, egyedül ő általa, mert a szabadító Jézus Krisztusban mutatkozott be. Mi az ő teljes neve? Szívünkbe van vésve. Ő a felkent szabadító Úr. Az Úr Jézus Krisztus. A felkent szabadító Úr. Akit Isten azért kent fel, azért küldött el, aki azért végezte el az ő váltságát, hogy téged és engem szabaddá tegyen. Figyeljetek rá. És azt kívánom, hogy minden este ez nyíljon ki. És egyre jobban őt lássuk, nem magunkat, őt. Mert az evangéliumnak ez a csodája, ez az igazi tartalma, hogy egyre jobban megismerjük őt, és az ő fényében önmagunkat, az ő fényében a lehetőségeinket, az ő csodálatos nevében a mi szabadulásunkat. Ragyogjon fel ez, ezért imádkozom, ezért jövök ide, és adjon Isten mindnyájunk számára vágyat, és az ő lelke által engedelmességet, készséget, hogy valóság legyen, hogy ezen a héten, különös módon is ráfigyelünk. Mert így szól az Úr, figyeljetek rá, és megszabadultok, úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad érint bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy abban a helyzetben, abban az állapotban szólít meg, amiben vagyunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy az életünk egészen akörül forgott és forog, hogy ránk figyeljenek a körülöttünk lévők. Hogy más se foglalkoztat bennünket, csak hogy észrevegyenek, figyelembe vegyenek, hogy fontosak legyünk. És bocsáss meg nekünk, hogy nem látunk téged, és nem figyelünk rád, aki számára igazán fontosak vagyunk, aki nem csak megteremtesz, hanem újjá is teremtesz bennünket azért, hogy beteljen a szívünk a veled való közösséggel, a hozzád tartozás örömével, ajándékával. Urunk, látod a mi börtöneinket sokkal jobban, mint mi. Bocsásd meg, ha nem valljuk ezt be, ha még mindig ragaszkodunk a rácsokhoz. Bocsásd meg nekünk, ha nem akarunk feltekinteni, mert még mindig a szemünket önmagunkra irányítottuk és ide kötöttük. Urunk, kérünk a Te szent lelkeddel, emeld fel a tekintetünket önmagadra, hagyd láthassunk Téged, hagyd figyeljünk rád. Hagy teljen meg a lelkünk, életünk veled, mert ez az emberi élet igazi, valódi tartalma és értelme. Urunk, tapasztaltasd meg, ezt kérünk, és hozd el ezt a fordulatot bennünk, ezen a héten akár csak egyben is közöttünk, vagy minnyájunkban. Mert erre van szükségünk, és ez a Te áldásod, légy áldott érte. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy elkísérsz haza, hogy ezt a hetet most készített számunkra, hogy a figyelmünket rád irányítsuk. Kérjük, segíts ebben, és őrizd meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. A záró éneket énekeljük, a 445. dicséretet, 445. dicséret, jól ismert ének, hogy az elején azt kértük, hogy szólj hozzám, Uram, most megvalljuk, hogy szólt hozzánk, szólsz hozzám, Istenem, és én választadni készen már-már megindulok, de van valami visszatart, valljuk meg ebben az énekben, és kérjünk segítséget, hogy ének szerzőtette.
Csüngedésem, add meg volna.
itt el, Uram. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, én nem dicsértele, s nem hirdettem neved. Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, hogy ha szeretsz, miért súlyt veszült engem. Köt még a földi jó, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, ott, hogy imádlak téged, s gyarló bűnös én, add éget gyermeket. Nagy lelked élt, Uram, a profétás időkben, az fény lett át a szent sapostól életén. Áldj meg, s kegyelmed!